Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József atya Miskolc diósgyőri plébános mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás karnagy, valamint Belkovics Zoltán énekművész énekelt a szentmisén. Rádiónk technikai közvetítését Birincsik Márton vezette. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma 18 óra 30 perckor Szent Mihály ünnepének vigíliáján búcsúi szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldoggá avatták Orosz Péter Pált, az önfeláldozó szeretett kárpátaljai vértanúját. Újabb névvel bővül a Magyar Szentek mennyei panteonja. Orosz Péter Pál görögkatolikus papot, a hit mártírsorsú vértanúját szombaton oltárra emelték és boldoggá avatták a kárpátaljai Bilkén. A legjobbat add a világnak, amit csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, akkor is a legjobbat add a világnak, amit csak van. Tanította kalkuttai Szent Teréz. Pontosan ezt tette Orosz Péter Pál atya is, aki a legjavát áldozta fel mindannak, amit csak adhatott, a saját életét. Az imádság a béke embere volt. Jellemző volt rá, hogy az ajándékba kapott csizmáját azonnal odaadta az első rászorulónak, akivel találkozott. Nem gondolt magára, csak másokra. Ha valakinek szüksége volt a segítségére, nem volt se íjjele, se nappala segített. Erőt pedig mindehhez a Szent Eukarisztiából, valamint a szűzanya iránt érzett szeretetéből merített. Szolgáló szeretete azt követően sem lankadt, hogy a Szovjetunióban betiltották a görögkatolikus egyházat. Papi szolgálatát éjszakánként végezte. Faluról falura járt és keresztelt, gyontatott, esketett. Ez vezetett a vértanú halálához. Egy haldoklóhoz hívták 1953. augusztus 28-án éjszaka. Alsó Karaszlóban egy rendőrtiszt felismerte. Annak ellenére, hogy rendben voltak a papírjai, nem engedték felszállni a vonatra. A rendőrök kituszkolták az állomásról, és az útmenti keresztnél fejbe lőtték. Azonnal meghalt. Orosz Péter Pál atya életére is utalt a Zsoltárok könyve, amikor a Biblia tanúsága szerint ezt a mindannyiunkra érvényes parancsot adta. Hagyd el a rosszat és tedd a jót, akkor megmaradsz mindörökre, mert az Úr az igazságosságot szereti, és nem hagyja el soha szentjeit. Itt a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdése. Egyetérte ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével. Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs elmondta, Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban. A Fidesz-KDNP kormány által bevezetett 9%-os kulcs 2010-ben, és azelőtt még 19% volt. Rámutatott, a magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése, és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése. Az eredmény egyértelmű, beruházási rekordok, 1 millió új munkahely és rekord alacsony munkanélküliség, tette hozzá. A magyar kormány minden körülmények között kiáll az idősek mellett, megvédve juttatásaikat és életminőségüket, nyilatkozta a Mandinernek Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Mint elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is fontosnak tartja a nyugdíjasok helyzetét, napi szinten odafigyel rájuk, szeretve tiszteli őket, mert tudja, hogy milyen sokat köszönhetünk nekik. A főtanácsadó szerint ennek szellemében adták vissza a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat, vezettek be élelmiszerutalványokat, illetve döntöttek a kiegészítő nyugdíjemelésről. A mostani intézkedésekkel átlagosan 47.200 forint érkezik a novemberi nyugdíjakkal együtt, januárig visszamenőleg biztosítva az infláció követést, míg decemberben már az 1,6%-kal megemelt összeg jár majd. Hozzátette, 2010-ben az átlag nyugdíj 97.000 forint volt, ma ez az érték 245.700 forint. A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni. A mi adórendszerünk nem folytja meg a vállalkozásokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Kezdjük el megszokni, magyar BMW. Debrecenben elindult a legújabb BMW modellgyártása. 2 milliárd eurós zöld beruházás, digitalizált, mesterséges intelligencia alapú gyártás, csak elektromos modellek, zéró káros anyag kibocsátás, 21. század, fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor felidézte, éveken át dolgoztak azért, hogy Debrecent is felrakják az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere, fogalmazott a miniszterelnök. Végül az időjárásról. Folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett általában hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos esőzápor. A dunántúli középhegység területén zivatar sem kizárt, az északi a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt a Skype vonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Görög Ibolya protokoll szakértőt. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Én köszönöm, hogy megkerestek, nagyon hízelgő, jó napot kívánok!
Sokat hallhatunk Önről, és sokat hallhatjuk a nevét, valóban a neve összefonódik a viselkedés kultúrával, az etikettel, a protokollal. Na de hát annak idején mi miatt is választotta ezt a szakmát?
Véletlenül, ez így igazság. A viselkedés kultúra az mindig is érdekelt, már apró korom óta is, hogy a könyvekből, hogy hol viselkednek, a középkorban hogy viselkedtek, vagy egyes törzsek, arabok, mongolok, hogy viselkednek, ez számomra mindig érdekes volt. Tehát a viselkedés kultúra az valahogy érdeklődési körömbe beleesett. Az, hogy jól kell viselkedni, európai módon hogy kell viselkedni, azt meg az én korosztályom azt még megtanulta a szüleitől, Szilágyi Erzsébet Leány gimnáziumban Egerben, tehát ott még példamutatásképpen ránk ragadt a jó viselkedés. A protokollban pedig tulajdonképpen csak belepottyantam, mikor 87. januárjában szóltak, hogy volna kedvem elmenni a miniszterelnök hivatal a protokoll osztályára, hiszen akkor megvolt már az a főiskolai végzettségem, a két nyelvvizsgám. Ha elmentem, fogalmam nem volt, hogy mi ez a munka, és ott az első fél év alatt, mivel a kollégám, aki egyébként csinálta, az megbetegedett, nekem kellett átvenni teljesen ismeretlenül ezt az egész témát. Delegáció szervezése, gépkocsisor, tolmácsszervezés, menűsor, ajándék, tehát gyorsan meg kellett tanulnom, és őszintén megmondom, hogy szenvedélyesen megszerettem, úgyhogy ezt csináltam én 99. március 12-ig protokollfőnök voltam. Miniszterelnököket szolgáltam, delegációkat fogadtam, nagy magasrangú vendégeket kísértem a parlament. Konferenciákat szerveztünk, nagyon izgalmas és szép életem volt, ezért is pont a protokoll az életem a címe az első könyvemnek. És amikor egy nap alatt hát telefonon mondták, hogy már nem menjek be többet dolgozni, tehát felmondtak, akkor 99 őszétől kezdtem a magánzó életemet, egy egyszemélyes BT-t hoztam létre, és azóta foglalkozom felnőtt képzéssel.
Köszönöm szépen, hát most röviden összefoglaltuk szakmai életének főbb állomásait, de most arra kérem, hogy bontsuk ki ezt a csomagot, és beszéljünk részletesen az egyes állomásokról. Kezdjük talán a pályafutás elején. Egy milyen családban született ön bele?
Én Tiszakécsként születtem, akkor még Ókécskének hívták. Édesapám a községi tanácsnál volt jegyző, anyukám akkor nem dolgozott. Aztán Kecskemétre költöztünk, ott már anyuka is visszament a szakmájába, ő egészségügyi nővér ápolónő. Én pedig Kecskeméten elkezdtem járni a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolába. Egyik első évfolyamos voltam. Hát 4 évig ott jártam, és a zenét azt ott nagyon megszerettem, és hát meg is tanultam szolfés egyebeket. Aztán Egerbe költöztünk, és ott fejeztem az általános iskolát, ott jártam gimnáziumba, és utána kerültem föl Pestre a Külker főiskolára.
Milyenek voltak azok az egri évek, hiszen a Szent István Rádió központja is Egerben található, milyen emlékei vannak Eger városával kapcsolatosan?
Hát, ha visszagondol, egy kamaszlánynak abból az időből csupa izgalmas és szép emléke van, bárkit is megkérdeznénk. Én nekem nagyon szerencsém volt, mert ebből a Szilágyi Erzsébet Leány Gimnáziumban nagyon-nagyon minőségi és jó tanáraink voltak. Addig is sokat olvastam, de a középiskolás éveimbe csöppentem én bele Egerbe, az irodalombarátok körébe. Most úgy mondanánk, hogy ez civil szerveződés, akkor egy irodalmi klubnak alakult meg, és hetente találkoztunk, könyvekről beszélgettünk, verseket elemeztünk, beszélgettünk róla, és megalakult az irodalmi színpad. Hát maga olyan fiatal, hogy nem emlékszik még rá. Ez a 60-as évek második felében az egész országban ilyen amatőr csoportok alakultak, és vittük a verset a vidékre. Kimentünk kisfalvakba is szavalóesteket tartani, összeálltunk 8-10, talán még többen is voltunk aztán már a vége felé. Tehát nagyon-nagyon feltöltő évek voltak nekem ezek.
Valóban az irodalom és a vers szeretete az nagyon sok pluszt hozzá tud adni az ember mindennapjaihoz, hétköznapjaihoz. Már csak azért is egyetértek önnel, hiszen én is a versbarátok körének tagja vagyok, és amit most említett, hát így a 21. században mi is próbáljuk továbbadni az irodalom gyöngyszemeit a kedves érdeklődőknek. Na de térjünk vissza az egri évekhez. A gimnáziumban voltak olyan mesterei, tanárai, akiktől sokat tudott tanulni?
Tulajdonképpen mindegyiket felsorolhatnám. Én csupa 5-ös tanuló voltam, és egész osztályunk nagyon jó átlagú volt, ugyanis azért tanultunk jól, hogy Kurcina Pista bácsi, a fizikatanárunk nehogy szomorú legyen. Hogy Wolfinau Kati néni, a matek tanárnőnk örüljön annak, hogy mi azt megértjük és tudjuk. De leginkább az osztályfőnököm, irodalomtanárom, dr. Ladó Erzsébet Erzsi néni hagyott a legmélyebb nyomokat bennem. Ő nagyon-nagyon minőségi irodalmat tanított nekünk, tehát nem ilyen, na elemezzük, mire gondolt a költő, meg ilyenek, hanem szabad kezet kaptunk, hogy ebbe a stílusba milyen költőket tudunk még megnevezni, meg összeültünk tanítás után is vele irodalomról, versekről beszélgetni, és neki nagyon hálás vagyok azért, mert én nagyon hadartam mindig. És érettségi előtti utolsó 2-3 hétben, amikor érettségire próbáltuk már a tételeket, én mindig 1-est kaptam, mert hadarsz 1-es, hadarsz 1-es. Hát meg kellett tanulnom Erzsi néni miatt, hogy próbáljam tagoltan szépen mondani a prózai szöveget is, mert versmondásban nem volt gondom, de a prózai szövegben, pláne hogyha azt magam fejéből mondtam, bizony-bizony bepergett a nyelvem.
Akkor voltak olyan tanárai, akikre mind a mai napig szívesen emlékszik vissza.
Bizony, nagyon sok volt.
És a középiskola elvégzése után hát a legtöbb diák fejében ott a nagy kérdés, hova tovább, hogyan tovább? Önnek milyen emlékei vannak a pályaválasztással kapcsolatosan? Egyértelmű volt, hogy protokoll szakértő válik önből?
Hát akkor nem is tudtam, hogy van ilyen szakma. Nem, én a gimnáziumi 4 év hatására, tehát irodalombarátok nyaranként a megyei könyvtárba jártam be, akár még ingyen is dolgozni. Én könyvtár népművelő akartam lenni. De mivel abban az évben csak Szegeden nyílt egyetemen ilyen szak, és a szüleim nem akartak olyan nagyon messzire elengedni, hát dühösen azt mondtam, jó, akkor valami nyelv. És akkor a nyelvek irányába lett a Külker főiskola, orosz-angol szakra mentem, és azt végeztem el. A protokollról én ott már ugyan hallottam, mert volt egy fél éves protokoll tantárgyunk, de az csak ilyen ültetési rendek, tehát nem igazán a viselkedés kultúrával, hanem magával a protokollal foglalkozott. Tehát mondom, akkor nekem erről fogalmam nem volt, hogy én ezt leszek. Én nagyon-nagyon sokfelé dolgoztam az életemben, mindig kerestem azt a munkát, ami örömet okoz. Mert szerintem erkölcstelen dolog csak azért egy munkahelyen maradni, hogy úristen, mit szólnak, és gyűlölbe járni, és gyomorfekét kap meg minden. Én meg a jó munkát kerestem. Sokszor kevesebb pénzért mentem tovább, én a munkát kerestem mindig.
Azt olvasom, hogy az Információs Rendszer Szervezési Intézetnél és Moszkvában szerzett diplomát.
Igen. Igen, amikor több állásom volt, mint ahogy már mondtam, hogy kerestem a jó munkát, és bekerültem egy ilyen nemzetközi rendszernek a titkárságára a Műszaki Könyvtárban, és hát ott főleg oroszul dolgoztunk, és egyszer-kétszer konferenciákra is kivittek, persze akkor még nagyon beosztott voltam, még nagyon, hogy mondjam, hanvaska, és ott volt lehetőség arra, hogy ki lehetett menni 4 évre dolgozni Moszkvába, tudományos munkát végezni. Na most ahhoz, hogy ezt én el tudjam végezni, előtte egy 3 hónapos ilyen intenzív tanfolyamot kellett elvégeznem az Információs Rendszer Szervezési Főiskolán, ott szereztem a 2. diplomámat, és aztán kerültem ki rá 1 évre dolgozni 4 évet Moszkvába, tudományos főmunkatársként szereltem le, és jöttem haza 82-ben.
És hogyan jött innen a protokoll, tehát hogyan adódott ez a lehetőség az ön szakmai életében, hogy a protokollal kezdjen el foglalkozni? Ráadásul kitől tudott tanulni?
Hát 82-ben, amikor visszajöttem Moszkvából, akkor a Külkereskedelmi Minisztériumba kerültem egy miniszterhelyettes mellé, titkárságvezetőnek, ami egy nagyon bezárt és unalmas munka volt számomra, de a folyosón szembe volt a protokollosztály. És néha oda átjártam beszélgetni kicsit velük, és ott láttam, hogy az ő munkájuk micsoda, és az ottani protokollfőnököt hívták át a minisztertanácshoz, és ő szólt nekem, hogy menjek át akkor én is utána, és dolgozzunk együtt ott a protokollon. A szakmát tulajdonképpen, amit kezdtem is mondani már, amikor oda kerültem, akkor 3-an csináltuk a protokollt, de abból 2 kollega, egyik az megbetegedett, a másikat meg megműtötték, tehát egyedül maradtam. Tehát amit hogy elcsipegettem, vagy a sofőrök elmondták, hogy hogy kell a kocsiba, milyen ültetési rend van, a pincérek elmondták, hogy milyen egy vacsora, közben szakkönyveket olvasgattam, a főnökömet kérdezgettem, kollégáktól, ha ezt-azt hallottam. Tehát nagyon gyorsan az információkat begyűjtöttem, mert muszáj volt, ma delegáció ott volt a nyakamon, és akkor nekem produkálnom kellett programokat. Nagyon hamar ráéreztem az ízére, és az, amit meg lehet tanulni könyvből, ültetési rendeket, egy gépkocsi sor fölállását, egy ételsorolaszállítás, az könyvből, de az, hogy az emberekkel hogy kell bánni, az a legfontosabb egy protokollosnál. Tehát az, hogy a vendég mikor megjön, egyből azt érezze, hogy ő itt szeret lenni, mert akkor sikeresebbek a tárgyalásai is, tehát a magyar szempontokat tudom azzal védeni, hogy én rámosolygok, hogy hogy utazott, mi a kedvenc étele, tehát beszélgetni vele és elfogadtatni magam vele az első 10 percben.
Szó szerint lépésről lépésre tanulta meg a szakma csinyád, bínyád.
Az életben benne, tehát nem volt olyan, hogy na most ezt megtanulom, hanem egyszerűen vitt a sors, és ahogy ott dolgoztam, amikor dolgoztam, a folyamatában tanultam meg. Például amikor szóltak egyszer, egy novemberi délután szóltak, hogy februárra a miniszterelnök össze akarja hívni a világban élő ismert magyarokat, tehát művészeket, tudósokat, 198 emberről lett végül is szó, hogy elvállalom-e a szervezését. Hát protokoll főnök, hát mi az, hogy elvállalom? Persze, hogy elvállalom, hát nem, ez nem kívánságműsor volt. És ott tanultam meg, tehát napról napra túlóráztam, bemaradtam táblázatokkal, forgatókönyvekkel, hogy egy konferenciát hogy is kell megcsinálni. Annélkül, hogy ezt valaha én tanultam volna. Tehát józan paraszti eszemet vettem elő, meg a háziasszonyi algoritmusokat, hogy ha ez nem megy, akkor azt kell csinálni, ha az nem megy, akkor ezt kell csinálni. Tehát ez konferencia szervezés tulajdonképpen ott az alatt a 3 hónap alatt, ha akartam, ha nem megtanultam.
Olyan különlegesen hangzik ez a szó, hogy protokoll, ugye gyakran használjuk ezt a nem magyar kifejezést, de ugye etikett, viselkedés, kultúra. Legyen olyan kedves azért, határozzuk meg, hogy egészen pontosan mit is takar ez a kifejezés, hogy protokoll.
Az etikett az egy nagyon ceremoniális, nagyon formális viselkedési szabály, egy esküvői ceremóniának etikettje van. A viselkedés kultúra az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel, délbe, este mindig van, tehát a viselkedés, az minden népcsoport, minden kultúra saját magának alakítja ki, hogy azon a kultúrán belül hogy kell közlekedni egymással. Tehát ezek eltérhetnek, hiszen minden kultúrában más és más a kommunikáció. Mondjuk a maoriknál például, hogyha találkoznak, akkor a homlokukat meg az orrukat érintik össze lecsukott szemmel, hogy az orrukaikon keresztül átérezzék egymás lelkét. Ha Mongóliába idegen vendég ment a jurtába, a legidősebb asszony oda ment és megpuszítta jobbról-balról azért, hogy megszagolja, hogy nem betege, messziről jött-e. Tehát különböző viselkedés kultúra fajták vannak, mi az európaiságot ismerjük, ezt adjuk rendezőelvnek, és ez szerencsére a világon is, ez vált elfogadottá már egy bizonyos szinten fölül. A protokoll viszont azért izgalmas, az az egész világon egyforma. Tehát bárki bármilyen kultúrába jön, egy adott szinten már nemzetközi porondon, akár üzleti életben, gazdasági életben, politikában, ott azon a szinten már egyformán kell viselkedni, mert a jelzések elmaradása is jelent valamit. Ha például két nagykövet nem fog egymással kezet, akkor a két ország háborús állapotban van. Tehát a protokollban nagyon kemény jelzésrendszerek alakultak ki, és egyébként pedig létezik egy bécsi dokumentum, bécsi konvenció, 1961-ből ott datálódik, amit minden ország aláírt pont azért, hogy a diplomáciában egyformán kell eljárni mindenkivel szemben. Amikor a tévét is nézem, hogy ki milyen hibát csinál, azért haragszom a hibákra, mert egy nemzetközi porondon az mindenki megérti, hogy most valaki valamit nem jól csinált.
A miniszter titkársága protokollosztályán volt főelőadó, osztályvezető, főosztályvezető. Részben már utalt rá, de legyen olyan kedves, beszéljen még nekünk arról, hogy milyen fontosabb feladata is voltak ebben az időszakban. Ugye a 80-as, 90-es évekről beszélünk.
Igen, hát ugye 7 miniszterelnök, nagy volt a fluktuáció, akkor sokan jött, sok váltottak hamar egymást, és a lényeg ennek azért sokszor már mondom, hogy ez sok miniszterelnök pont azt jelzi, hogy a protokoll az nem politika. Az politikától mentesnek kell lennie pont azért, mert az mindenkire egyformán vonatkozik. És nekünk ott a Mutkánk egy minimális kis osztályon volt végül is, összesen voltunk 8-an a raktárossal, meg a gépkocsivezetővel együtt, mini osztályunk volt, de mindannyian tudtuk, hogy mi a munkánk. Tehát leszóltak a titkárságokról, tehát akár miniszter, államtitkár, miniszterelnök, akik a parlamentben voltak, hogy hány órakor milyen vendéget várnak, akkor az őrségnek megmondani, hogy engedjék be a vendéget fölkísérni, gondnoksággal a villanyokat fölgyújtatni, mit kínálás, kávé, üdítő, mit kell kínálni, tehát napi gyakorlatban a vendégek kísérése. És nyilván meg kellett tanulnom a parlament épületének a történetét is, mert akkor az ember kíséri a vendéget, akkor nyilván beszélgetni kell vele, és ha már egy ilyen gyönyörű szép épületben vagyunk, akkor kutya kötelességem elmondani neki, hogy ott ő mit lát. Ezen kívül delegációkat fogadtunk, tehát ilyen 5-6 fős delegációk jöttek, vagy régebben a 50-60 fős delegáció is jött, és akkor az a szállásfoglalás, programegyeztetés, étkezések megszervezése, tolmácsok, fordítók, gépkocsi vezetők, tehát kompletten az egész itt létük alatt ilyen anyjuk helyett anyjuk voltam. Ami nagyon fárasztó, hiszen akkor mikor a fő vendég lejön a szobájából, attól a perctől kezdve ott kell lennem addig, amíg este vissza nem megy a szobájába. Tehát folyamatosan kontrollálni kellett a programot. Közben nézni, hogy ki mit csinál, melyik vendég hova akar elmenni, van-e kocsi, a feleség jött, feleségprogramot megszervezni, hogy a asszonyka jól érezze magát, mert ugye az fontos dolog, hiszen este ne dünnyögjön apjának, hogy hova hoztál már megint, mert akkor másnap a férfi rosszul fog dönteni egy kormányszintű tárgyalásnál. Nagyon-nagyon érdekes munka volt, ezen kívül nyilván voltak olyanok, hogy kisebb konferenciák szervezése, ajándékraktár felügyelete, ajándékok beszerzése.
És milyen más emlékezetes események, vagy történetek, vagy találkozások voltak még ebben az időszakban, amelyek hát mind a mai napig meghatározó emlékként élnek az ön emlékeiben?
Erzsébet kedves, az az igazság, ez sokan megkérdezik, de azt mondom, az annyira régen volt, ez 87-től 99 márciusáig. Sokan még akkor nem is éltek, tehát olyan nagyon régen volt, hogy ezek az emlékek pedig tulajdonképpen egy ilyen rózsaszín ködben maradtak meg nekem, hiszen azóta a közélet rohamosan megváltozott. Akkor még, tehát sokkal másabb volt az egésznek a hangulata. Nagyon-nagyon sok emlékem volt, hát mondjuk talán, hogy a rádió hallgatóinak talán legérdekesebb ebből Kalkuttai Teréz anyja. 89-89-ről beszélünk. Akkor ugye kinyílt az ország, és már jöttek ilyen, hogy úgy mondjam, nem politikus vendégek is, Stevie Wonder is például, és hát Kalkuttai Teréz anyja. És ilyenkor az volt a forgatókönyv, hogy én fölkísérem a vendéget, ott 20 percig elbeszélgetnek, és utána a vendégeket körbe viszem a parlamenten. És akkor az egy másik fél volt. Tehát ez szép kerek program adódott. És Kalkuttai Teréz anyát is fölkísértem, egy ilyen nagyon picike kis törékeny, olyan szappanilatú, lenyűgöző személyiség volt. És ugye kijöttek a minisztertől, és akkor hát mondtam, hogy akkor nézzük meg a parlamentet, és egy pár lépés után így fölnézett, és mondta, látva rengeteg aranyat, meg márványt, mindent, hogy miért nem adják ezt el, és miért nem adják az árát a szegényeknek. És én éreztem, szinte a libabőr még most is kiver, hogy ő neki ez annyira az élete, hogy ezt a pompát ő nem akarja. Ő a szegényeken akar segíteni, úgyhogy nem is vittem körbe, hanem az első kapunál kivittem a parlamentből.
Szakmai életének másik fontos része a felnőtt oktatás. 12 éven keresztül rendszeres kurzusai voltak a budapesti és a szegedi egyetemeken, az egri főiskolán, valamint Erdélybe, Szlovákiába és Oroszországba is többször meghívták előadásokat tartani. Nos, akkor tudását így is továbbadta.
Ez nagy ajándék az életemtől, nem is tudom, hogy ez hogy lehetett, hogy ez ilyen szépen kialakult. Én magam csodálkozom a legjobban, hogy valóban kézről kézre adnak. Iskolai rendszerben, ugye hát a Corvinus Egyetemen voltam nagyon sokáig ugye kurzusokat tartani, vendégelőadóként pedig más egyetemeken is, de a kurzusokat nem tudtam már válni, mert már fizikailag nem bírtam. Hát azért már x éves vagyok, tehát nehéz volt már, úgyhogy most már kurzusokat nem vállalok, de ha meghívnak ilyen diákkörök vagy szakkollégiumok, boldogan elmegyek. Nagyon sok céges rendezvényem van. Minden egyes cég, legalábbis nagyon sokan rájöttek arra, hogy nem elég, ha a termékük jó, azt el is kell tudni adni. És ahhoz, hogy ezt el tudja adni, egy olyan fajta viselkedést kell mindenkinek produkálni, amit a külföldi partner vagy a magyar partner is elfogad. Tehát nagyon sok a céges rendezvényem, és nagyon-nagyon sok, aminek szívből örülök, nyilvános a rendezvény, amikor egy művelődési ház, könyvtár megszervezi, hogy a lakosságnak, az ott lakó embereknek tartsak előadást. Olyan szívet melengető, Encsen például, az Encs ugye nem egy világváros. És ha hiszen nem, legalább 60-an ott voltak, és kíváncsiak rá. Vagy most nemrégen voltam Zalaegerszegen, ott 170-en gyűltek össze, persze jó tágasan ültetve és maszkban. Tehát nagyon-nagyon sok felé járok, és öröm számomra az, hogy egy-egy kisvárosban is rámozdulnak arra a művelődés szervezők, hogy engem meghívjanak, és ott az embereket erre összevonják. Ez olyan szívet melengető, nagyon-nagyon-nagyon szeretem csinálni.
Könyveket említett. Valóban az évek során számtalan szakmai könyve jelent meg a protokoll témakörben.
Hát ennek kettő gyökere van. Egyik, hogy amikor engem 99-ben egy nap alatt elküldtek, ennek a nagyon nagy sajtója volt, mert első voltam, akit a szakapparátusból küldtek el. Akkor még nem volt divat szakapparátust leváltani egy-egy váltás után, és ennek nagy sajtója volt, és az Athenaeum kiadó hívott föl, hogy volna kedvem könyvet írni, hát mondom, írhatok, munka van, akkor munka van, hogy van-e szinopszisom. Hát mondom, orvosnál még nem voltam, azt nem tudom megmondani, fogalmam nem volt. Tartalomjegyzékre kötöttünk szerződést, és pár hónap alatt meg is írtam. Itt megint jönnek az egri gyökerek, hogy azért tudok gyorsan írni és fogalmazni, mert az irodalmat ott megtanultam és megszerettem. És aki olvas, az már tud írni is, meg beszélni is. Csak látott információból nem lehet szókincset gyarapítani. Tehát leültem, megírtam az első könyvemet, meg is jelent, hát az mondjuk érdekes volt, amikor legelőször megláttam a nevem a borítón, hát azért megdobogósodott a szívem, hogy jesszusom, tényleg. Bevittem az ágyba, melengedtem, hogy ez tényleg az enyém. És 99. november végén jelent meg, de karácsonyra már újra kellett nyomni, mert szétkapkodták. És azóta én már nem is tudom, hogy 20-valahány kiadást ért meg az első könyvem, de jöttek az olvasói levelek, hogy hát a hétköznapi dolgokról is kéne írni. És akkor megírtam rá egy évre a mindennapi maceráinkat. Ennek most már átdolgozott kiadása is megjelent azóta, és bennem volt még az, hogy tulajdonképpen oda föntre kéne valamit, a nyilvánosság keretét megírtam, tavasszal, hogy nem volt más munkám, ezt dolgoztam át és átírtam. Aztán a tanácsos könyv az inkább a nemzetközi kapcsolatokban résztvevő üzletembereknek, hogy egy japán üzletemberrel hogy kell kommunikálni, vagy araboknál mire vigyázott, különböző kultúrákat mutattam be. És a legutolsó az a Summa Summarum, azért, mert a címe is ugye, hogy a vége Summa Summarum, hogy nem lesz több könyv. Ez az utolsó könyv, amit megírtam. Ebben tulajdonképpen az előadásaimat szedtem össze és írtam le, mintha én azt mondanám. Tehát ez egy ilyen összefoglaló az előadásaimról. És már több könyvet már nem fogok írni, mert már nincs miről. Sárig meg nem isszuk a vizet.
Ez utóbb megemlített könyve pedig 2018-ban jelent meg. Szakmai munkásságát díjakkal is elismerték, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tiszteletbeli újságírója, és közéleti díjat is kapott 2019-ben. Gratulálok ezekhez az elismerésekhez!
Nagyon szépen köszönöm, és október 22-én még Kőbánya díszpolgára is lettem, úgyhogy ilyen nagyon-nagyon egyenesen állok, és nagyon büszke vagyok.
A viselkedés kultúrával és a protokollal kapcsolatosan mindig olyan érdekesen fogalmazza meg gondolatait, hogy azokból csak tanulni lehet.
Hát remélem, és most mondom, mostanában foglalkozom az online, tehát a home office-ból való viselkedés, otthonról dolgozás illemtanával is, és erre nagyon kíváncsiak a hallgatóim. Ez egy nagyon új terület most, de remélem, hogy ezzel is fogok tudni segíteni mindenkinek.
Riportunk végéhez közeledve megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit is szeret, mit is szeretett a szakmájában? Amit egészen pontosan csak így fogalmazunk meg, hogy protokoll szakértő, de elgondolkodott már azon, hogy mi jelenti az ön számára szakmájának szépségét?
Az, hogy az embereknek tudok segíteni, és kinyitom a szemüket arra, amit Márai Sándor is mondott, hogy a műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg.
Görögi Bolya protokoll szakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához, életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen!
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy Görögi Bolya ismét Miskolcra érkezik november 24-én. Az ország legtapasztaltabb protokoll szakembere ezúttal arról fog beszélni, hogy hogyan viselkedhetünk illendően a különböző összejöveteleken, üzleti vagy éppen magánjellegű eseményeken. Az előadásban szó lesz az öltözködési előírásokról, és arról is, hogy hogyan kell megérkezni és fogadni a vendéget. Előadásának címe Mindennapi protokoll az asztalnál is. Helyszíne a Miskolci Művészetek Háza, időpontja pedig november 24-e, 18 óra. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa jubileumi katekézise, az intuíció adományáról, amely a reménység egyik képessége. A Szentatya Jannone érseket nevezte ki a püspöki dikasztérium új prefektusává. Nagypapának lenni jó, pláne Szent Péter pitvarában, Virtes Ajai László jegyzete. Leó pápa jubileumi katekézise az intuíció adományáról, amely a reménység egyik képessége.
Benvenuti!
Szeptember 27-én szombaton délelőtt tartották a Szentpéter téren a jubileumi katekézist, amely éppen egybeesik a most hétvégén megrendezett katekéták jubileumával. 115 országból mintegy 20 ezer hitoktató vett részt az ünnepi találkozón, amely Leó pápa az intuíció, a meg- és ráérzés nagyszerű adományáról tanított, amit a katekéták kiválóban tudnak alkalmazni, amikor Isten és az ő országa titkai próbálják átadni és közösen értelmezni.
Il giubileo ci rende pellegrini di speranza.
A jubileum a remény zarándokaivá tesz minket, mert nagy szükségét érezzük a megújulásnak, amely megéri minket és az egész földet, kezdte beszédét Leó pápa. Kiemelte az érezzük igét, amely az intuíció, a megérzés szóból ered, és a lélek mozgását, a szív intelligenciáját írja le, amelyet Jézus különösen a kicsiknél, vagyis az alázatos lelkű embereknél figyelt meg. A tanult emberek gyakran keveset éreznek meg, mert azt feltételezik magukról, hogy ők már tudnak. Szép dolog azonban, ha még marad hely az ember elméjében és a szívében Isten számára, hogy kinyilatkoztassa magát neki. Mennyi remény támad, amikor új meglátások születnek Isten népében, szólt biztatóan a Szent Atya. Jézus újjong és örvendezik ennek, mert tapasztalja, hogy a kicsinyek képesek megérezni a dolgokat. Ők rendelkeznek a sensus fideivel, azaz a hit érzékkel, amely az egyszerű emberek hatodik érzéke Isten dolgai iránt. Isten maga egyszerű, és ezért az egyszerűeknek nyilatkoztatja ki magát. Emiatt létezik Isten népének tévedhetetlensége a hitben, amelynek a pápai tévedhetetlenség a kifejeződése és szolgálata, utalt a pápa a II. Vatikáni zsinat tanítására. A hívők összessége, amely a Szentlélek kenetének birtokában van, a hitben nem tévedhet, és ezt a különleges tulajdonságát az egész nép természet fölötti hitérzéke révén nyilvánítja ki, amikor a püspököktől kezdve a legjelentéktelenebb hilági hívőkig hit és erkös dolgában kifejezi egyetemes egyetértését. E hitérzékkel ugyanis, amelyet az igazság lelke ébresztés tart fenn, Isten népe a Szent Tanítóhivatal hűségesen követett vezetésével már nem emberi szót, hanem valóban Isten igéjét kapja, és fogyatkozás nélkül ragaszkodik hozzá, azáltal, hogy helyes ítélettel egyre jobban elmélyül benne, és egyre inkább alkalmazza azt életében.
Vorrei ricordare un momento nella storia della Chiesa.
Szeretnék felidézni egy pillanatot az egyház történetéből, amely megmutatja, hogyan fakadhat remény az emberek intuíciós képességéből, folytatta Leó pápa. A 4. században Milánóban az egyházat nagy konfliktusok sújtották, és az új püspök választása valóságos zavargássá vált. A világi hatóság élén Ambrus kormányzóval közbelépett, aki nagyszerű meghallgató és közvetítő képességével nyugalmat tudott teremteni. A hagyomány szerint ekkor egy gyermek hangja hallatszott élesen, Ambrus püspök, Ambrust püspöknek.
Ambrogio vescovo.
Mire az egész nép így kiáltott, Ambrus a püspök. Ambrus akkor még meg sem volt keresztelve, csak keresztségre készülő katekumen volt. A nép azonban valami mélyet érzett meg ebben az emberben, és megválasztották őt. Így lett Ambrus az egyház egyik legnagyszerűbb püspöke és egyház tanítója. Ambrus először nem is akarta ezt, sőt el is menekült. Aztán megértette, hogy ez Isten hívása, ezért hagyta, hogy megkereszteljék és püspökké szenteljék. Miközben püspökké választották, lett keresztényi.
E diventa cristiano.
Látjátok, milyen nagy ajándékot adnak a kicsinek az egyháznak, tolmácsolta a Leó pápa. Ma is kérnünk kell ezt a kegyelmet, hogy keresztényekké váljunk, miközben megéljük a kapott hivatásunkat. Anya vagy? Apa vagy? Válj keresztényi, mint anya és apa. Vállalkozó, munkás, tanár, pap, szerzetes nővér vagy? Válj keresztényi a saját utadon, ajánlotta a pápa. Isten népének megvan ez a szimata, megérti, hogy vagy keresztények leszünk, vagy sem. És ez korrigálni tud minket, és meg tudja mutatni nekünk Jézus irányát. Az évek során Ambrus sok mindent vissza tudott adni a népének. Például új módszerekkel talált a zsoltárok és himnuszok éneklésére, a liturgia ünneplésére és a prédikálásra is. Ő maga meg tudta érezni a dolgokat, és így a remény meg sokszorozódhatott. Ágostont az ő prédikációi térítették meg, és ő is keresztelte meg.
Agostino fu convertito dalla predicazione di Ambrogio.
Az intuíció a reménykerés egyik módja, ne feledjük ezt, tett a nyomatékkal a Szent Atya. Így viszi előre Isten az egyházát is, új utakat mutatva neki. Az intuíció a kicsik szimata az eljövendő országról. Segítsen nekünk a jubileum kicsivé válni az evangélium szerint, hogy megérezhessük és szolgálhassuk Isten álmait.
Per intuire e per servire i sogni di Dio.
Zárt a szombati jubileumi katekézisét Leó pápa.
Leó pápa Iannone érseket nevezte ki a püspöki dikasztérium új prefektusává. Ez 14. Leó első dikasztérium vezetői kinevezése, aki a törvényszövegek dikasztériumának jelenlegi prefektusát bízza meg a kúriai testület vezetésével, amelyet 2023. januárjától 2025. májusáig ő maga vezetett. A karmelita érsek október 15-én lép hivatalba. A pápa megerősítette az eddigi titkárt és altitkárt pozíciójában további 5 évre a püspöki dikasztériumnál. Ez volt az a kinevezés, amelyre sokan az elsők között számítottak, ahogyan az 16. Benedek pápával és a hittani kongregációnál utódjával, William Joseph Levada bíborossal is történt. Vagyis egy utód kinevezését várták a püspöki dikasztériumba a kúriai testület élére, amelyet ő maga vezetett 2023. januárjától Ferenc pápa kérésére, aki Perúból helyezte át Rómába egészen 2025. májusáig, Péter székébe való megválasztásáig. Szeptember 26-án 14. Leó pápa kinevezte Filippo Iannone érseket, aki eddig a törvényszövegek dikasztériumának prefektusa volt, a püspöki dikasztérium prefektusává, amely feladatkör magában foglalja a pápai Latin-Amerika Bizottság elnöki posztját is. A hírt a Szentszék sajtóirodájának péntek délben kiadott közleményében jelentették be, amely szerint Iannone érsek október 15-én foglalja el posztját. Ezzel egyidejűleg a pápa megerősítette Ilson de Jesus Montanari brazil érseket a püspöki dikasztérium titkárává további 5 évre. 2013-ban kezdte meg hivatalát Ferenc pápa idején. A pápa megerősítette a Bosznia-Hercegovinából származó Iván Kovács prelátust is altitkárként további 5 évre. Iannone érsek kinevezése az első alkalom, hogy az Ágoston rendi pápa kinevez egy dikasztérium élére valakit. Korábban a római kúria testületében vezető beosztású tisztség betöltésére csak május 22-én, mindössze néhány nappal a megválasztása után Tiziana Merletti nővért, a szegények ferences nővérei rend szerzetes nőjét nevezte ki a Megszentelt Élet intézetei és apostoli társaságai dikasztériumának titkárává. A december 13-án 68. életévét betöltő Iannone érsek, aki Nápolyban született, karmelita szerzetes, jogász és kánonjogász, széleskörű tapasztalattal rendelkezik a bíróságokon, a pápai egyetemeken és az érsekség területén. Különböző tisztségeket töltött be Rómában, többek között tagja volt az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának, tanácsadója az akkori Megszentelt Élet intézményei kongregációjának, tagja volt az olasz püspöki konferencia jogi ügyek tanácsának, elnöke az istentiszteleti helyek építése bizottságának, valamint tagja a lációi püspöki konferenciának. 2012-ben 16. Benedek kinevezte a római egyházmegye alhelynökévé. Ferenc pápa 2017-ben áthelyezte őt ebből a lelkipásztori szolgálatból a törvényszövegek pápai tanácsának segédtitkárává. A következő évben 2018. április 7-én a tanács elnöke lett. Most Iannone érsek a májusban pápává választott prevost bíboros 2 éven át végzett munkáját folytatja majd. A püspöki dikasztérium prefektusának szerepe kényes feladat. Segíti a pápát azon pásztorok kiválasztásában, akikre rábízza a joghatóságuk alá tartozó területeken élő egyházi közösségeket. Miután kiválasztotta a püspöki karnak javasolandó papokat, a végső döntés a pápára hárul. E küldetés támogatása érdekében Ferenc pápa 2022. júliusában 3 nőt nevezett ki a püspöki dikasztérium tagjainak. Raffaella Petrini nővért, a Vatikán város államkormányzóságának jelenlegi elnökét, Yvonne Reungótot, a Keresztények Segítsége Szűz Mária leányai korábbi elöljáróját, és Mária Lia Zervinót, a Katolikus Nőszervezetek Világszövetségének korábbi elnökét.
Nagypapának lenni jó, pláne Szent Péter pitvarában. Vértesajai László jegyzete. Mondom én, a 43 éve pappá szentelt jezsuita szerzetes. De mondanom kell, mert ajándékba kaptam egy közel egy órás nagypapaságot. Mint mindennek, ennek is története van. Nem is akárhol esett meg, hanem a Vatikánban, ahol nemrég, erről is beszámoltam akkor, egy vatikáni csendőr láttára nekem koccant robogójával egy múzeumőr. Mint hogy baj nem lett, szépen megegyeztünk, és mindenki ment a dolgára. Úgy látszik, valami jóféle erő működik a falakon belül, sokféle mendemonda ellenére. Történt pedig, hogy baráti család látogatott meg, akikkel a vatikáni kertekben sétáltunk egy jó ízűt. Árnyas, óriás cidrusok alatt járva megcsodáltuk a bazilika szentély külsőjét, a mellette álló erőszerű Sixtus kápolnát, a Mater Ecclesiae kismonostort, ahol Benedek emeritus pápa lakott valaha. Ezek után léptünk a bazilikába, ahol a vendég család legapróbb, egyéves tagja, éppen Benedek ő is, elszunnyadt a babakocsijában. Nővérkéje, szülei és a nagymama a bazilika átriumában csak kerülő úton tudtak a szent kapu közelébe jutni, így az alvó Benedek nálam maradt az átrium közepén. Kint tomboló hőség, bent ezer zarándok és turista, a kocsiban pedig az alvó Benedek. Ringatni sem kell, mert békésen alszik. Rajtam annak rendjes módja szerint papi ing van, hozzá ott az ősz hajam, ennek tekintélyét egyre inkább érzem, és érzem a felelősséget is a kicsi élet felett, ami nekem új dolog, mert ilyen csak szökélyében adódik az én római rádiós teendőim között. Egy kis ember palánta szuszok bensőségesen és elégedetten, gondjaimra bízva. Hiszem, hogy ők még álmukban is megérzik a környezetüket, ezért hát résen vagyok, vagyis legderűsebb pillantásaimmal illetem őt. Miközben mi ketten így el vagyunk, figyel ránk a környezetünk, és mondhatom, elégedett mosolyjal szemléli társaságunkat. Átriumos vatikáni templomőr, szentkapus önkéntes közelít hozzánk, és meghitt bizalommal betekintenek a babakocsiba. Ehhez mindig tartozik egy kis pukedlis bocsánat kérő pillantást, majd behajolnak, és szemügyre veszik a kicsit. Elkerekedő szemük nem csak megelégedést nyugtáz, hanem elismerést és hozzá gratulációt is. Én pedig az újdonsült papi nagypapa kihúzom magam, és őszintén elfogadom a megtiszteltetést, ami egyszerre szól Benedeknek és a nagypapis ingemnek. Kapunk is érte mosolyt, benne árnyalatni huncutsággal. Túl mindezen elgondolkodom, hogy miféle nagyszerű fenkül dolog felelősnek lenni egy kicsi életért, aki maga tehetetlen és mindenestül anyjára szorul. De ha ő éppen szent kaput jár, akkor mindez az őrzésem megbízott Isten szolgájának is kijár. Nézem a kis Benedek arcát, melegség fog el, és eszembe jut, hogy vagy negyed százada az édesapját én kereszteltem meg is, lám, ez a tág Jézus család most összezárult, éppen Szent Péter pitvarában. Az őrtállás azonban nem csak spirituális feladat, hanem háromdimenziós valóság, aminek egyik szegmense a forró levegő. A kis Benedek álmában is izzadgott, szép kerek homlokát törlöm puhán odafigyeléssel, amit mindig úgy tudok csodálni az édesanyákon. Időnként az órámra pillantok, és eltessékelem magamtól a huncut gondolatot, hogy csak nem mentek vissza még egyszer, Persze, az idő nekem dolgozik, mint egy jó koncerten, hogy még csak a második tételnél járunk. Benedek azonban már a záró akkordnál tart, mert egyszer csak lassan kinyitja a szemét, és olvasok benne. Anya? Ilyenkor a legjobb csak mosolyogni. Súg a gondviselés, és valóban Benedek komolyan és barátságosan méreget, ami felbátorít valami óvatos szóra. Ugye jó volt aludni itt, itt az átriumban. És nem teszem hozzá, hogy de, hiszen Péter épp itt fogta magát Szentgergőre, vagy 2000 éve. Ellenben megoldom kis ingecskéjét, és újból megtörlöm izzadt homlokát, és most már tarkócskáját is. Azt érzem, hogy mi ketten már nagyon régen ismerjük egymást, és most sem kell szó hozzá, hogy folytassuk időtlen beszédünket. Az biztosan érzi, hogy jó szemmel nézem, és azt is, hogy szeretem. De hát mi mást is tehetne egy tiszteletbeli, hogy vatikánosan mondjam, címzetes nagypapa. Másfelől pedig ő győz meg engem saját bizalmáról, mert csak a gyerekek tudnak nézni ilyen keresetlenül, tisztán, zavartalanul és hosszasan. Érzem, beszél a szeme, és nem kérdez már anyja felől sem, de a meleg miatt sem emel szót. Egyszerűen csak van, és jól van. Ha netán ezt érzi rajtam is, akkor megáll az idő, és csak vagyunk. De akkor ez szemmel láthatatlan színeváltozás, és kitágul az átrium, már a táborhegyén járunk, és éppen Péterrel de jó lenne sátrat ütni, amikor megérkezik az édesanyja, az apa, a leánytestvérke és a nagymama. Teljesé lesz a világ, a kisfiút ölbe veszik, és a helyére kerül. Rend van az átriumban. Nagy rend. A teremtés rendje. Tudom is, hogy mit kellene tennem. Csendben térdre ereszkedni ott a Péter pitvarban, és hálát adni a mindenség urának. Hálát adni forrón. Ezért, azért, egy szóval mindenért. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzok a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta, ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mesterségem most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szünteték. No, csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színet, szeretném látni egyszer mindhánysz bukfenceket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacsfej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon, nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van. Előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni. Csak húsvágáshoz ért. Nem sok hajszála hult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült,
Én írogatni kezdtem, ő meg nyugodni dűlt. De ekkor 100 kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kell-e, hát az írást abban hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van legszeretőbb anyám.
Petőfi Sándor Egy estém otthon című versét Lukács Sándor előadásában hallották. Petőfi 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándor évei. Az 1842-es év meghozza az első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztő, és Versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket, és foglalkozott műfordítással is. Ráemlékezünk ma, hiszen 1868-ban ezen a napon hunyt el. A később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a pesti forradalom és egyszer s mind Petőfi napja volt. Később a költő királyellenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált, részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben, ekkor látták utoljára.
Páli Szent Vince imája. Szent Lélek Úristen, világosítsd meg és erősítsd egyházi és világi vezetőinket, akikre rábíztuk sorsunkat. Különös oltalmadba ajánljuk Szent Atyánkat, egyházad legfőbb pásztorát. Újítsd meg a fölszentelés kegyelmét püspökeink és papjaink lelkében. Támasz sok férfi és asszony munkást, hogy apostoli buzgóságtól átjárva, szóval, tettel és példával Isten országának terjesztésén dolgozzanak, az erkölcsi rendért küzdjenek és a lelkek üdvösségén buzgolkodjanak. Szentlélek Úristen, serkentsd ifjúságunkat komoly munkára és erkölcsi fegyelemre. Erősítsd meg családjainkban a békét és a türelmet. Gyújts meg mindannyiunkat szeretetet tüzével, hogy embertársaink bajait, mint a saját bajunkat érezzük, s az irgalmasság cselekedeteivel mindenhol segítsünk, ahol csak tudunk. Amen.